Amikor Tóni mama belépett a hálószobába, Dezső bácsi már ágyban volt, de még nem aludt. Kedves, szép leány ez a Blanche, mondta az öreg úr. Ezt fel fogja vidítani a házat. Nem Blanche az, hanem Blanche. Ami pedig a fölvidítást illeti, hát majd teszünk róla. Dezső bácsi megütközve hallgatott el, aztán mélyen eltűnődött a felesége szavaim. Mielőtt azonban valami eredményre jutott volna, hangosan elkezdett horkolni. Szent Isten! Sóhajtotta Lilla néni a másik szobában, ha én ezt tudom, ide nem költöztem volna semmi pénzért. Harmadik fejezet. Két levél. Valériáni Blanche körülbelül egy héttel azután, hogy megérkezett Esztáriékhoz, hosszú német levelet írt Alice von Martin Fels nevű barátnőjének. Hiteles magyar fordításban a levél így hangzik. Édes Alice-om, képzelem, miket gondolsz rólam, hogy még mindig nem adtam hírt, holott megígértem, hogy pontosan értesíteni foglak mindenről. Meg aztán különben is még csak meg sem köszöntem neked a jóságodat és szeretetedet, amelyel szomorú óráimban, amikor szegény jópapa itt hagyott, mellettem álltál. Igazán nem tudom, hogy mit csináltam volna nélkületek és főként nélküled. A jóisten áldjon megérte téged is, drága jó édesanyádat is, akinek sokszor, nagyon sokszor csókolom azt a gyönyörű kezét, igaz, szívből fakadó hálával. Én már egy hete itt vagyok a rokonaimnál, az új otthonomban, de hidd el, azért a ti házatokra úgy gondolok most is, mint az igazi otthonomra, rátok, mint az igazi családomra, és azt, hogy itt valaha úgy érezhessem magam, mint nálatok, nem bírom elképzelni. Nagyon szeretném, ha pontos és hű képet tudnék adni az itteni környezetemről, de aki sohasem látott még ilyet, az nem fogja megérteni, akárhogy írom is le. Fotográfiákat kellene küldenem, de a gépen be van csomagolva egy nagy ládába, és arra vár a szállítónál a többi holmimmal együtt, hogy egyszer majd, hidd el szívem, magam sem tudom már, hogy mire számítok. A mesebeli princre aligha, mert az már tudva lévőleg megjelent az életemben, de sajnos nem vett feleségül. Sőt, engedte, hogy elutazzam Dresdából, és ha ez most eszembe jut, igazán elkeseredem, mert minden bajomnak ő az oka egyedül. Ha arra az órára gondolok, amikor ott a te szobádban fölolvastam, illetve lefordítottam neki a nagynéném levelét, és azt kérdeztem tőle, mit tanácsol, még most is elfogad dű, és meg tudnám folytani azért a baráti tanácsért, amit akkor adott. Az a hosszú, keserves, objektív szónoklat, hogy még mindig jobb egy szerető család körében élni, mint középszerű színésznőnek lenni, és ide-oda hányódni a világban. Mintha harmadik lehetőség nem is kínálkozott volna, csak a színésznőség és az idejövetel. Hát ő, bocsáss meg édes szívem, hogy még mindig ezzel a dologgal kínozlak és untatlak, de azóta eszembe jutott valami, amit nem bírok kiverni a fejemből, és amire csodálom, hogy előbb nem gondoltunk. Azt kezdem ugyanis hinni, hogy az én dolgomat Vilmosnál csak Lucy ronthatta el. Lucy mindig irigykedett rám, és igazán csodálnám, ha az egyetlen dolgot, amit tud rólam, el nem mondta volna Vilmosnak csak azért, hogy nekem ártson vele. Tudod jól, hogy mire célzok? A kára. Pedig ha ez a baj, ezen könnyen tudtam volna segíteni. Csak egyszerűen be kellett volna vallani Vilmosnak, természetesen nem mindent, de legalább valamit. A férfiak hihetetlen kicsinyesek, és ilyen kérdésekben még a legokosabb sem tud józanul gondolkozni. Féltékenyek, hiúk, önzők, amíg azt hiszik, hogy meg akarják őket csalni, de viszont ha hozzájuk menekül az ember, ellágyulnak és nagylelkűekké válnak. És valami babonás hittel meg nem történtnek, tekintenek minden vétket, amit meggyónnak nekik. Sőt, a titok birtokában még felelősnek is érzik magukat, és nem bírom elképzelni, hogy Vilmos, ha egy kis sírással fűszerezve elpanaszoltam volna neki azt a berlini kalandot, no persze egy kicsit másképpen, mint ahogy történt, megtisztelve ne érezte volna magát. Egészen bizonyos, hogy nem csak megbocsátott volna, hanem kötelességének tartotta volna, hogy őrzőm és gondozóm legyen, és sikerült volna egész életemre magamhoz kötnem. Minél tovább gondolkozom, annál inkább elkeseredem, hogy elmulasztottam ezt a vallomást. Mert, ezt eddig magam sem tudtam, nagyon, de nagyon szerelmes vagyok. Annyira, hogy jóformán alig tudok egyébre gondolni. Csak ő jár az eszembe folyton, és kétségbe ejt a tudat, hogy ennek a dolognak már most vége, talán örökre. Drága aranyos egyetlen Alison, mondhatom neked, nagyon boldogtalannak érzem magam. És ha egyáltalán szokásom volna a sírás, hát egyebet se tennék, csak sírnék éjjel-nappal. Mert ráadásul ez a családi kör sem olyan, amilyennek képzeltem. Szegény papa elbeszélései után gőgös, nagyúri családot vártam, halkszavú, előkelő dámákat és elegáns világfiakat. Ehelyett azonban belecsöppentem egy, nem is tudod elgondolni, hogy milyen környezetben. Először is a házban, ahol a gyerekekkel együtt 19-en, a belső cselédséggel együtt 26-an lakunk, egyetlen egy fürdőszoba van. Azaz van egy kis szoba, és abban van egy ócska kád, amelybe fazékkal hordják a melegvizet a konyhából. Képzeleted, micsoda kínos hatása volt annak a kijelentésemnek, hogy én minden nap szoktam fürdeni. Még az ebédnél is szóba hozták, egy kicsit nevettek is rajta, különösen a férfiak. A legidősebb nagynéném pedig kijelentette, hogy ez csak affektálás és nem is egészséges. A többit most már elképzelheted. Öltözködni úgy öltözködnek, hogy gondolatban naponként bocsánatot kérek a jó dresdaiaktól, amiért annyit vicceltem őket. Emlékszel, amikor most 2 éve a Párizsból való hazatérésünk után, vagy 2 hónappal felsóhajtottál, Istenkém, Istenkém, milyen lehet most a divat Európában? Akkor úgy találtuk, hogy ez a dresdai nőkről nem állapítható meg, pedig mondhatom neked, hogy Párizs és Dresda közt nincs akkora különbség ebben a tekintetben, mint Dresda és az esztári puszta között, mert azt hiszem, ezek az én rokonaim nem is varrónővel varratják a ruháikat, hanem tévedésből valami asztalos mesterrel csináltatják. Borzasztóak. A 3 unokanővérem közül 2 asszony, 1 még leány. A leány Málcsi csinos volna, ha kiöltöztetné az ember és rendesen kimosná a haját, de hát ahol a meleg víz csak a spórherden terem, ott örül az ember, ha a saját haját rendbe tudja tartani. Az asszonyok nem törődnek magukkal semmit, csak esznek és híznak. Az arcuk fénylik a kövérségtől, varnak, kötnek, jönnek-mennek a ház körül, és kiabálnak a gyerekeikre. Még legkülönbb a sógornőm Zsuska, ezen meglátszik, hogy nem régóta van itt. Ez azt hiszem titokban a haját is mossa. A férfiak a színpadon minden pénzt megérnének, mint jellemfigurák. Különösen az öreg Dezső bácsi, a nagynéném ura. Állandóan csizmában jár, pipázik, és hihetetlenül lapos vicceket mond. Egyébként kevés vizet zavar, mert iszonyú papucs alatt van, pedig a vagyon az övé. A valériániak, tudvalevőleg már 2 generációval én előttem elverték mindenüket, és azóta csak a gőgükből élnek, újabban a sógorukból. A fiatalabb férfiak, a 2 unokatestvérem és a 2 sógorom aránytalanul elegánsabbak, mint az asszonyaik, csak ne viselnének olyan lehetetlen kalapokat, és ne járnának olyankor is vadászruhában, amikor nem vadásznak.